Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből olvassuk Isten igéjét. Az első rész első versétől a 12. versig. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nekik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról, és velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rajátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhákban, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, miképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor visszatértek Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy csodálatosan eljöttél erre a földre, Szűz Mária méhén keresztül. Fölvetted istenségedre emberségünket, végigjártad a te útadat. Köszönjük te néked, hogy a végén oly sokat szenvedtél, sőt meg is haltál bűneink miatt, megigazulásunkért a Golgota keresztjén. De köszönjük néked, hogy harmadnapra legyőzted a halált, föltámadtál. Áldunk téged, aki megjelentél 40 napon át akkora tanítványaidnak, s aztán az olajfák hegyéről fölemelkedtél, és visszatértél az atya dicsőségébe, onnan jöttél. Nem kevésbé csodálatos módon, mint ahogy eljöttél erre a földre. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy most hol vagy, és köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk imádságba, abba a hitben, tudatba, reménységbe, hogy hallasz minket. És köszönjük néked, hogy kérhetünk, hogy áld meg most ezt az istentiszteletet, amikor téged ünnepelünk, és készülődünk most is szívünk mélyén a te csodálatos visszajöveteledre, amikor még újra megjelensz a te teljes dicsőségedben, és meglát téged minden szem. Köszönjük néked, hogy úgy várhatunk vissza, mint megváltónkat, úgy várhatunk vissza, mint Urunkat. De kérünk téged, hogy addig is, most is, itt is szólj hozzánk, és szent lelked által munkálkodj a szíveinkbe, hogy meghódoljunk előtted, és megújuljunk a te imádatodban, a te követésedben. Kérünk, áld meg mai ünnepi együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük az 512. énekünk 5. versét. Az 512. énekünk 5. verse így kezdődik. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság.
Oh.
Lukács evangéliumának 24. részéből olvassuk Isten igéjét, az 50. verstől az 53. versig. Kivivé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit, megáldotta őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván felvitették a mennybe. Ők pedig imádván őt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen. Kedves testvéreim, ebben a mostani szekularizált világban Krisztus mennybe menetelének nincs semmi jelentősége az emberek számára, és ez valószínűleg nem is nagyon fog megváltozni. Egy híres holland filozófus, Peter Sloterdijk írja ezt, hogy mostantól a mennyország 3 évezrednyi mitológiai és metafizikai foglalkoztatottság után visszavonhatatlanul belépett a poszttörténelmi fázisba. Hát így van a világban. Ezen nem nagyon csodálkozunk. Azon se csodálkozunk, hogy a biblia kritikusok által befolyásolt sajtóban ilyen mondatok jelennek meg a mennybe menetel kapcsán, hogy ennek az ünnepnek teológiai jelentése nehezen érthető, ha a mennybe menetelt történelmi eseményként próbáljuk megértelmezni. A mennybe menetel azt szimbolizálja, hogy Jézus nem fizikai formában tartózkodik köztünk. Na hát ezen se csodálkozunk. Azon már inkább csodálkozhatunk, amikor bizonyos konzervatív keresztjén körökben is valahogy úgy mellékessé válik a Krisztus mennybe menetelének a ténye, vagy az ünnepe is. Az ünnep általában azért megy egy kicsit feledésbe, mert maga a Jézus mennybe menetele, maga ez a tény feledésbe merül. Pedig ez egy óriási jelentőségű üsztörténeti esemény. Gondolkoztam, hogy miért is van ez. Talán a legegyszerűbb magyarázat az, hogy valahogy azért nem megyünk a templomba ilyenkor, mert nem jelent nekünk semmit a mennybe menetel, nagyon is sokat jelent nekünk, de nem megyünk, mert hétközi ünnep. Aztán a hétközben vagyunk, dolgozni kell. Hétvégén megyünk templomba, nem hétközben. Aztán van egy másik ok is talán, nevezetesen, hogy általában erőteljesen koncentrálunk Jézusnak a halálára, illetve a feltámadására, mert gondoljuk, hogy ez a legfontosabb dolog, amit ő tett, értünk, és ez a mennybe menetel, ez amolyan kis függeléke az ő megváltó munkájának. Majd meglátjuk, hogy egyáltalán nem az. Egyáltalán nem az. Aztán hát vannak még olyan keresztjének is, akik valahogy úgy gondolnak Jézusra, mint hogyha ő csak egy időre támadt volna föl. Tehát valahogy a képzeletünkben úgy jelenik meg, hogy hát igen, föltámadt húsvétkor, aztán utána itt a hibernálódott volna valahol, vagy én nem tudom. Ugye elmerül utána. Föltámad, de hát aztán pont. Szóval el kell gondolkodnunk ezen a csodálatos üsztörténeti eseményen, ami oda ékelődik a nagypéntek és húsvét ünnepe, illetve pünkösd ünnepe közé. Ez a mennybe menetelnek az ünnepe. Hogyha ezt nem vesszük komolyan, ezt az ünnepet, a szívünkben nem vesszük komolyan, akkor az Úr Jézus személye valahogy úgy elenyészik, olyan köddé válik. Olyas valakivé válhat a szemünkben is, mint más halott történelmi személyiségek, akiknek Volt valami jelentősége, de hát ma már nincs, az életünkre sincs. És akkor valahogy Jézus is valaki, aki igen, meghalt, föltámadott, valahol van, mennybe van, de nincs különösebb jelentősége a számunkra. Valahogy úgy elszürkül, valahogy beleszürkül a szürke dolgok világába. Szóval az Úr Jézus valóban meghalt és föltámadott, és valóban fölment a mennybe, és onnan küldte el a Szent Lelket, és onnan fog még egyszer visszatérni, és ott még bizonyos dolgokat művel. Most nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni itt köztetek, hogy az Úr Jézus mennybe menetele történeti tény. Történeti tény. Az erről szóló lukácsi beszámolót fölolvastam az evangéliumából is, meg az apostolok cselekedeteiről írt könyvéből is. És itt egyértelmű, hogy így jön elő ez az esemény. Jézus kivezeti a tanítványit az olajfák hegyére, az ott van Jeruzsálem mellett, és ott a szemük láttára fölemelkedik, és egyszer csak bemegy egy felhőbe. Maga Jézus beszélt erről előre, hogy ez fog történni. Tudnélik úgy fogalmazott, hogy visszatér az atyához. Egyébként ugye nem csak Jézus beszélt erről előre, hanem ha még visszább megyünk az Úr Jézus elibe, akkor az Ószövetségben is emlékezhettek, hogy bizonyos árnyékai voltak már ennek az eseménynek, mert Énok elragadtatott a földről, nem tudták, hogy hova lett, eltűnt, az Isten magához vette őt. Egy másik mindenki által ismert esemény, ami árnyékozza ezt a mennybe menetelt, az Illésnek az elragadtatása, ugye a tüzes szekéren, amikor elragadta őt Elizeus mellől. És hát vannak még események az Énok és az Illés között, történt egy-más, ugye Izrael történetében. Például úgy szokták venni, amikor Mózes fölmegy a hegyre, tulajdonképpen Isten jelenlétébe kerül, hogy ez is egyfajta előképe Jézus mennybe menetelének. Amikor ő fölmegy, sokszor olvassuk ezt, hogy fölmegy az Úrhoz. Van egy olyan eset is a Mózes második könyve 24. részében, amikor Mózes is, Áron is, a főpap, sőt, akkor még Nádáb és Abihu is, sőt, Izrael 70 vénje, vezetője is fölmennek a Sinai hegyre, és Isten jelenlétébe, Isten dicsőségébe vannak. Aztán ugye megjelent Jézus, aki ezeket az előképeket, árnyékokat tulajdonképpen valóra váltja, és ő maga is fölmegy a mennybe, és onnantól kezdve, hogy fölment a mennybe, ott az olajfák hegyéről, onnantól kezdve az összes apostolok az újszövetségi levelekben ezt késztényként emlegetik. Sok igehely van. Pál apostoltól is, Péter apostoltól is, János apostol evangéliumában is, de most inkább a Jelenések könyvére akarok utalni, ahol látja Jézust ebben a mennyei dicsőségben, a körülvéve a mennyei lényektől, és imádják őt, hódolattal vannak felé. Szóval mindenki úgy veszi, hogy ez egy történeti esemény. Lehet, hogy nem tudjuk fölfogni a mai eszünkkel, hogy ez hogy történhet, a szűztől születését se tudjuk fölfogni. Ez is egy csoda tulajdonképpen. Csoda, de történeti esemény. A későbbi keresztjének, ha jövünk még felénk az időbe, a második században keletkezett ugye az apostoli hitvallás, kicsit később a níciai hitvallás. Ezekben a régi keresztény hitvallásokban mindegyikben benne van, hogy felment a mennyekbe. És ezt szó szerint értették. Ha elérkezünk a reformációhoz, akkor a reformáció összes tanítója, Luther, Calvin, Zwingli, így beszéltek róla. Heidelbergi Káténkban 46. kérdés felelet rögzíti, hogy érted azt, hogy felment a mennybe? Úgy, hogy Krisztus a földről tanítványai szeme láttára emelkedett fel az égbe. Így értjük. Egy kortársunk, egy lelkipásztor már nincs közöttünk, nem beteges képzelődés szüleménye ez a hittétel, mert a leghitelesebb történeti feljegyzések és szemtanúk kétségtelenül megbízható leírása bizonyítja, hogy ez a csodálatos esemény ezelőtt csaknem 2000 esztendővel csak ugyan megtörtént. A Szentírás elbeszélése szerint a mennybe menetel a tanítványok szeme láttára történt, akik tehát írásban megemlékeznek a csodálatos eseményről, azok nem hallomásból vagy képzelődésből beszélnek, hanem személyes tapasztalatból. Az evangélista személyes élményét mondja el, mikor Krisztus mennybe menetelét elbeszéli. Így ír az egyik kollégánk, Nagy Sándor Béla, Hitünk pajzsa című könyvecskéjébe. Jézusnak tehát ez a csodája van előttünk ma, és ez magyarázza azt nekünk, hogy miért nincs jelen köztünk testileg. Testben eljött, itt volt, még a feltámadása után is dicsőséges testben megjelent a tanítványainak, de a mennybe menetel után már nem jelent meg dicsőséges testben. Dicsőségében megjelent még Pálnak, meg látta őt dicsőséges testébe jelenések könyvét írója János apostol, de itt a földön ilyen formában már nem jelent meg. Most ebben a dicsőült testében, amely valóságos anyagi test, isteni dicsőségben, ott van a mennyben. Úgyis mondjuk, ül az Atyaisten jobbján. Így, hogyha valaki nekünk azt mondja manapság, hogy oké, sokat beszéltek ti Jézusról, de hol van ő? Hol van ő? Ha láthatnánk, ha esetleg meg tudnátok őt mutatni, vagy összetudnátok vele hozni, akkor talán hinnénk benne. Mi erre nem tudunk mit mondani, csak annyit tudunk mondani, hogy ez lehetetlen, de megdicsült testében, jelen pillanatban ül az Atyaistennek jobbján, ott van Isten dicsőségében. Fizikálisan távol van tőlünk, lelkével ugyan közel van, de láthatatlanul. Summa summarum, hogy az Úr Jézus, ahogy elment, ezt szeretném még itt a bevezetőben aláhúzni, történelmi tényként eltávozott erről a földről, ugyanolyan történelmi tényként fog visszatérni. A Szentírásban is olvastuk, hogy ezt nem az apostolok találták ki, hanem az angyalok mondták nekik, ott az olajfák hegyén, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy látjátok visszajönni is. Érdemes ezeket a dolgokat újra és újra át gondolni és a szívünkbe vésni. Jézus fizikálisan, most nem látható, de fizikálisan egyszer látható lesz. Akkor, amikor visszajön a tesszalonikai levél szerint, az 1 Tesszalonika 4.16.17-ben például dicsőséges felhőben fog visszajönni, ugyanabban a felhőben, ami az Isten jelenlétét jelképezte már az Ószövetségbe is, a mennybe menetelkor is, ebből a dicsőségből fog Jézus visszajönni, hogy ítéljen élőket és holtakat, illetve újjáteremtse a mindenséget. Szóval ez a történelmi esemény legyen előttünk ma is, újra maga frissességébe ragyogjon föl. De átérek a második mondani valómra, Jézus mennybe menetelének a jelentőségére. Ennek az eseménynek a jelentőségét Jézus Krisztusnak a mennyei tevékenysége adja meg a számomra, illetve a számunkra. Ő ott valamit csinál. Azt mondja az írás, hogy az Isten jobbján van, Római Levél 8. rész, 34. versébe, Zsidó 1.3-ban ült a felségnek, jobbjára a magasságban, az Efézus 1.20-ban ültette a maga jobbjára a mennyekben, és még sorolhatunk ilyen igéket. Mindezek ugye azt mondják, így szoktuk összefogni, hogy ült az Isten jobbjára, az Isten trónjának a jobbjára, az Isten trónján az Isten jobbjára. Tehát ez a kép, ez azt sugallja nekünk, hogy ugye ül, oda ült, oda ül, ott ül, ahogy mondjuk, hogy nem csinál semmit, csak ül. De itt ez az ülés, ez nem azt jelenti, hogy ő nem csinál semmit, hanem azt jelenti egyfelől, hogy az ő megváltó munkáját, amit itt a Földön kellett elvégezni, azt elvégezte. A kereszten meghalt és föltámadt. És ezzel a munkájának, hogy így mondjam, ez a része, ez befejeződött. Minden megtett, amire szükséges volt az üdvösségünk, népe üdvössége biztosításához. De ez az ülés, ez ismétlem nem csak valaminek, hogy így mondjam, a végét jelenti, hanem valaminek a kezdetét. Az ő aktív munkálkodásának a kezdetét is jelenti. És ezt a munkát, ezt szemügyre kell vennünk, és abban nagy segítségünkre van Calvin, illetve utána a református teológiai hagyomány, amelyik az Úr Jézusnak a mennyei munkálkodását, a mostani munkálkodását, a úgy mondjuk munus triplex, a Krisztus hármas tisztségének a fényében írja le. Az, hogy ő pap, király és próféta. Tehát a mennyben most Jézus, ami főpapunként, ami királyunként és ami profétánként funkcionál. Eddig ezt a, ami, mielőtt fölment volna, addig a Földön töltötte be ezt a három funkcióját. Mert mint próféta tanította, szólta Isten igéjét az embereknek. Mint király bemutatta a hatalmát és uralkodott sok mindenen, betegségeken, bűnön, halálon, sátánon. És mint pap föláldozta magát az ő népéért, hogy megváltást szerezzen a vérével. Ezt már Jézus itt a Földön is csinálta, gyakorolt ezt a hármas tisztségét, de most, hogy fölment a mennybe és dicsőségbe van, most is ugyanazt csinálja. Csak egy kicsit más formába. De most is úgy kell rá gondolnotok és gondolnunk, mint pap, király és próféta. Az első tiszte, hogy ő, mint király, uralkodik. Ő a világnak az ura. Ugye ezt nagyon-nagyon fontos újra és újra tudatosítani magunkban, hogy Jézus a világnak az ura. Aki itt a kígyónak a fejére taposott, de továbbra is a kígyónak a fejére fog taposni. Végig a kígyó fejére fog taposni, és le fogja győzni. És a világot Isten országává teszi. A végén. A folyamatok végén. Mint olyan valaki, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, kormányozza a mindenséget. Külön kormányozza ebben az ő egyházát, az ő népét. Az egyháznak nem a pápa a feje, hanem Krisztus a feje. És ezt a tisztet nem ruházta át soha egy pápára se. A pápa bitorol valami hatalmat, amit nem kapott meg. Jézusé az a pozíció, amit a pápa magának igényel. Egyedül Krisztusé, aki a mennyből kormányozza, mint király, az ő egyházát. Őt tette Isten az Anya Szent Egyháznak fejévé. És vannak eszközei, akiket a Bibliából olvasunk, hogy használ az ő egyházának, földi egyházának a kormányzására. Fölsorolja a Biblia, hogy ki, nincs köztük a pápa. Apostolok vannak ott, meg egyéb gyülekezeti pozíciók. A pápai tiszt nem szerepel. Csodálatos dolog ezt tudni, hogy az egyháznak is ő a feje, ő a királya, vagyis az ő népének ő a királya. És ha mi az ő népéhez tartozunk, akkor mondhatjuk, hogy ő a mi csoportosulásunknak, az egyháznak a legfőbb vezetője. De magunkra is gondolhatunk egyénileg, hogy nekem is ő a királyom, ő az én életemnek is a királya. A mennyből uralkodik, mint élő, dicsőséges Istenember, uralkodik fölöttem is. De itt egy kicsit ezt háttérbe szoktuk szorítani. Nem ez szokott lenni a legfontosabb, hanem az, hogy az egyháznak az ura. Akit a szolgáink keresztül, akiket ő hatalmaz föl, és ő képesít különböző lelki ajándékokkal, vezeti az ő egyházát, irányítja az ő egyházát. az egyházát használja arra Krisztus, hogy hirdesse az evangéliumot ebbe a világba, és általa, az evangélium által magához gyűjtse az embereket, a hitetlen tömegek közül. És úgymond fölépítse a maga egyházát ebben a világban, az evangélium hirdetése által. Ezt a népet, amelyiket ő összegyűjt magának, ezt a királyi népet, ezt ő oltalmazza. Megoltalmazza, mint egy hatalmas király oltalmazza az ő országát, az ő népét. Ő a leghatalmasabb király oltalmazza az ő országát, oltalmazza az ő népét, az ő híveit. Az egész egyházat. És a pokolnak a kapui se vehetnek rajta a diadalmat, éppen ezért. Jézus uralkodik, testvérek. Az, hogy mennybe ment, az úgy is mondhatjuk, hogy mint király elkezdett uralkodni a mindenség, és különösképpen is az egyház fölött. A régi református hagyomány szerint, reformátori hagyomány szerint megkezdte az ezeréves királyságot. Krisztus a mennyben elkezdte, a mennybe úgy uralkodik, a mennyei lények fölött is uralkodik, akik meghajolnak előtt és imádják őt, mint király, úgy tekintik. De a földi egyház is úgy tekinti őt. És ő nem csak ott úr, hanem itt is úr, a mi úrunk is. Az eklézsia triumfánsz, a mennyei győzedelmes egyház fölött is úr, de a földi, az eklézia harcoló, militáns, úgy mondja, eklézia militáns, a harcoló egyház fölött is, amik mi vagyunk, mert még itt küzdünk össze-vissza ugye mindennel, mi fölöttünk is ő az úr. Minket is használni akar arra, hogy az evangéliumát terjeszti, és rajtunk keresztül is gyűjtögeti magának az ő népét, az ő egyházát. Minket is oltalmaz, minket is ellát mindennel, ami az élethez és a kegyességhez szükséges, így olvassuk az igébe. Ez is egy csodálatos ténykedés a mi királyunknak, hogy kirendel nekünk mindent, ami kell. Mindent. Az erőt, a békességet, a bölcsességet, mindent kirendel nekünk a királyunk, ami kell ahhoz, hogy neki tudjunk élni, és az ő szolgálatába tudjunk állni. Rengeteget lehetne erről beszélni, csak érzékeltetni akarom veletek, hogy milyen csodálatos dolog ez, hogy fölment a mennybe, és onnan most, immár nem valami fizikális helyhez kötöttem, mint amikor itt volt a tanítványai között, és ott volt az a pár száz ember körülötte, és csak ott tudott ténykedni. Most már fölemeltetett, és most már mindenki fölöttünk is királyként tud uralkodni, és mindenkit védelmez, és mindenkit ellát a javaival, és mindenkit használ országa terjesztésére. Ő király. A másik dolog, amit említünk, hogy ő a mi főpapunk. Ő a mi főpapunk, testvérek. A zsidókhoz írt levelet jutatom eszetekbe itt, mert a zsidókhoz írt levél pontosan ez az egyik téma, amit kifejt, nagyon nagy részletességgel, majd ha odaérünk a bibliaiskolában, beszélünk róla, hogy Jézus az ő népének a főpapja, aki egyetlen egy áldozattal áldozott a kereszten, és ezzel a vérrel, ami az ő vére, bement, mondja a zsidókhoz írt levél, bement a mennyei szentélybe, hogy megjelenjen Isten szín előtt érettünk, és kérje nekünk, hogy Isten bocsásson meg és tartson meg bennünket a hitben és üdvözítsen. Az ő vére érdeméért. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. Majdnem, hogy azt mondhatnánk, hogy a mennybe menetel nélkül, Sproul így fogalmazott valahol, lehet vele vitatkozni is, meg egyetérteni is, lehet jól érteni, meg rosszul is érteni, hogy a megváltás nem lenne teljes Jézus mennybe menetele nélkül. Ha nem megy be a vérével a mennyei atya színe elé, nem mutatja neki, ahogy a zsidókhoz ért, akkor az atya nem látja azt, amiért neki meg kéne rajtunk könyörülni. De így látja. Ott van előtte. Az árnyék, amit már az Ószövetségbe bemutatott Jézus, az a zsidó embereknek a főpapja volt, aki egy évben egyszer ugye a nagy engesztelő áldozat napján megölte azt a bárányt, és a vérével bement a szentek szentjébe, ahol ott volt a szövetségláda, az Isten trónja, a két kérubbal, és oda öntötte a tetejére, az engesztelés fedelére, így nevezték a szövetségláda tetejét, oda öntötte a vért. Hogy Isten azért a vérért bocsásson meg a kint ácsorgó és várakozó népének. amelyik nagyon sokszor megszegte a szövetséget. És akkor a főpap kijött, és Isten ígérete alapján kihirdette a népnek, hogy Isten megbocsátott nektek, amit óriási öröm rivalgással vettek ugye tudomásul a szegény bűnösök. De ugyanígy vagyunk mi is, ez csak egy árnyék volt. Mert mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus nem az állat, egy állat vérét vitte a mennyei, a saját vérét vitte, hogy oda tegye Isten elé, hogy ő érte, bocsásson meg a népének. Nekünk, neked, nekem, nekünk. Fogadjon el bennünket. Ő a mi mennyei főpapunk, és ezért buzdít minket a zsidókhoz írt levélnek mondjuk a negyedik része, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Hogy irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben való segítségül, a gyengeségünk idején. Ha Isten segít, erről szeretnénk majd pünkösdi bűnbánati Isten tiszteleteken beszélni. De olyan szép ez, testvérek, hogy nekünk egy ilyen főpapunk van. Nem olyan főpapunk van, mondja, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, gyengeségeinken. Mi azt gondolnánk, hogy pont a mi gyengeségeinkkel, vagyis a mi bukdácsolásainkkal, hibáinkkal már meg se kereshetjük őt. Mert annyiszor, már annyiszor megkerestük, hogy már biztos elfogyott a türelme. És már nem is keressük. De mondja, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni azon, hogy ilyen bukdácsolók vagyunk, hanem olyan, aki ismeri, hogy mi mentünk keresztül, és mi megyünk keresztül, és meg tud rajtunk indulni ezerszer, és tízezredszer, és egymilliómodszorra is, és pont a gyengeségünk, a bukdácsolásaink, a vétkezésünk idején kell megkeresni bocsánatért. Mert ő megbocsát nekünk, az ő véréért. Ő a főpapunk, aki örökre él, mondja ott egy másik helyen, hogy esedezzék érettünk. Milyen szép, nem? Örökre él, hogy esedezzék. Ha ő nem esedezne értünk, testvérek, akkor mi már nem is tudom, hol lennénk. Én ateista lennék, ti is ateisták lennétek még, vagy nem tudom, mik lennénk, vagy milyen erkölcsi vétkekbe süppettünk volna bele. Ha ő nem esedezik érettünk, mert az ő esedezését mindig meghallgatja az atya. Mert soha nem kér semmi olyasmit az atyától, ami gonosz dolog lenne, vagy ami ne egyezne az atya akaratával tökéletesen. Őt mindig meghallgatja az atya. Ő maga is mondta, tudom, atyám, hogy te mindig meghallgatsz engem. Mindig meghallgatja őt. És ezért bármit kér nekünk, azt mindig megkapjuk mi magunk is. Mindig megkapjuk. Valójában azért kapunk mindent, bűnbocsánattól, és erőtől, és békességtől, meg sorolhatnánk, szeretettől. Mindent azért kapunk, mert ő esedezik értünk, testvérek. Még csak nem is azért, mert mi esedezünk egymásért. Ez is a feladatunk. De valójában azért kapunk meg mindent, mert ő esedezik értünk. És ezért kapunk meg mindent, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. Ő a mi főpapunk, aki lelki ajándékokat kér és ér el mindnyájunknak a szívébe, testi ajándékokat is. Életünk minden ajándéka, akár lelki, akár fizikai természetű azért van, mert ő esedezik érettünk. Esedezik érettünk, mint gyülekezetért is. Az újszegedi gyülekezet is azért kap bármit, mert ő esedezik értünk. És őt meghallgatja az atya. De az ő egész egyháza, az egész világon ezért kap meg mindent. Tehát ez szolgálatának a második aspektusa, az, hogy ő közbenjáró főpapunk. És a harmadik pedig, amit említenék, hogy ő proféta. Ugye a proféták azok Isten szócsövei voltak a népe között. Amikor Jézus itt volt, akkor is ő volt a szócső. Jó szócsöve volt Istennek Ézsaiás is, Jeremiás is, meg a többiek, és a legtökéletesebb közöttük Jézus volt, és most is ő a legtökéletesebb. Ő szól hozzánk. Ő szól hozzánk az egyházba, ő szól a népéhez. Nem olyan király, aki valahol ott uralkodik, meg ott esedezik messze, értünk, közben jár értünk, hanem olyan, aki ugyanakkor lehajol hozzánk, és megszólítja az ő népét. Halljuk az ő igéjét, testvérek, a szívünkbe halljuk, a fülünkkel is halljuk kívül, de a szívünkkel is hallhatjuk, mert megszólít bennünket. Megszólít bennünket, és közli velünk az Isten akaratát. Közli velünk azt, hogy mint király mit akar tőlünk. Mi az ő királyi akarata? Elmondja nekünk, nem nekünk kell kitalálni, kiszopni a kis ujjunkból, hanem ő elmondja nekünk itt a Szentírásban. Nem csak a királyi akaratát közlít, hanem minden tulajdonképpen mindent, az ige által közöl velünk. Ez nagyon fontos dolog. Jézus, mint király, mint közbejárónk, mindent az ige által közöl, mindent az ige által kapunk, testvérek. Mindent. Olvassuk az igét, ezért olvassuk, mert tanácsra van szükségünk, megkapjuk a tanácsot az igéből. Vigasztalásra van szükségünk, olvassuk az igét, hallgatjuk az igét, megkapjuk belőle. Erőre van szükségünk, az igéből kapjuk meg. Mindent az igén keresztül. A proféták profétája szól hozzánk, és az igéjében megkapjuk, amire szükségünk van. Betegség idején, egészség idején, halál előtt, halálba, mindenhol az igéjével adja nekünk az ő ajándékait. Ezért kulcsfontosságú, hogy mi megbecsüljük a Bibliát is, az igét is, ami az írás. Ezért áll itt a centrumban. A fő prófétánk ebben szól hozzánk, és ebben ajándékozza meg a gyülekezetét, mindennel, amire szükségünk van. Tehát Jézus miközben nem látjuk őt fizikálisan, de nagyon is aktív. Értitek mindebből, amit elmondtam? Nagyon is aktív, munkálkodik főpapunként, legfőbb királyunként és legfőbb prófétánként. Ezek a tisztségei egymásba nyúlnak, egymást áthatják. Egy csodálatos személy van a mennyben, vagy ment a mennybe, és fog onnan majd visszatérni. És hogyha belegondolunk ebbe a dologba, testvérek, akkor elérkezünk a harmadik pontunkhoz, hogy mindennek mi a következménye a mi életünkbe. Hát először is azt hiszem, hogy az, hogy őt élő Krisztusunknak lássuk, ami meghalt és feltámadott Urunk most is él. Most is, ebbe a szent pillanatba. Még mielőtt hittünk volna benne, vagy miután már nem leszünk itt a Földön, ő örökkön, örökké él a maga dicsőségébe. És végzi ezeket a munkáit, amik kell. Most is uralkodik. Most is, ebbe a pillanatban is élő úrként esedezik érettünk. És most is szól hozzá, testvérek. Ő él. Ez megerősíti bennünk a mennybe menetele, hogy ő nem halt meg, nem hibernálódott valahol, nem valami passzivitásba vonult a világba, űr valamelyik zegébe, zugába, hanem cselekszik. Aktív úr, élő úrként. És ezért úgy fordulunk hozzá, mint a mi királyunkhoz. Nem? Ha ő egyszer a legfőbb király, akkor milyen hatása van ez ránk, hogy úgy fordulunk hozzá, mint királyunkhoz. Vagyis hódolattal, alázattal. Így szólítjuk meg, így gondolunk rá. Isten félelemmel közelítünk hozzá. Királyként tekintünk rá, mégpedig nem egy királyként, hanem a királyok királyaként, az urak uraként. Kellő hódolattal viszonyulunk hozzá, mint a mennyei egyház, ugyanúgy a földi egyház tagjaként is. Nem bratyizunk vele, hanem kellő tisztelettel. Nem egy szem magasságba vagyunk Jézussal, azért, mert mi is Isten fiai vagyunk. Meg ő is az Isten fia, tehát egy szinten vagyunk. Nem. Ő más értelemben Isten fia, mint mi. Ő természettől fogva, mi meg fogadott fiak vagyunk egyelemből. De csodálatos, testvérek, hogy meghódolhatunk a mi királyunk előtt, és imádhatjuk őt. Sőt, kereshetjük az ő akaratát. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ha ő tényleg király, akkor kérjük, hogy mutassad meg nékem a te akaratodat, vezessél engem. Így viszonyulunk hozzá. Hogyha őt prófétánknak tekintjük, akkor mit csinálunk? Akkor hallgatjuk őt. Akkor azért, amikor kezünkbe veszük az ígét, így imádkozunk, hogy szólj hozzám. Amikor ide jövünk a itt is ezt énekeltük. Szólj, szólj hozzám, Uram. Hadd, hogy megnyíljanak a füleim, és ne csak emberi szót halljak, hanem a te szódat halljam a szívembe, a lelkembe. A te szavadként halljam az emberi szót, mert szükségem van a te beszédedre. Szólj hozzám, Uram! Vigasztalj, erősíts, bátoríts, buzdíts, tisztíts, szentelj meg engem! Te vagy a fő prófétám, hát kit hallgassak? És ha őt látjuk a főpapunknak, akkor mit csinálunk, amikor bűneink vannak? Megint csak, és mindig, és újra hozzájövünk, és kezdünk esedezni, hogy bocsásson meg nekünk. Az ő véréért. Vagy bocsásson meg az Atya a Krisztus véréért. De Krisztushoz fordulhatunk, mert ő a közbejárónk. És mondhatjuk neki, hogy bocsáss meg nekem most is. És megnyugodhat a szívünk, hogy az ő vére most is azt kéri nekünk, hogy bocsátassanak meg a bűneink, és tisztuljunk meg. Csodálatos dolog ez, testvérek, ha őt így látjuk. És látjuk ebbe a hármas tisztségébe, és mindegyiknek jelentősége van a számunkra. Jelentősége van annak, hogy ő a királyok király, és mi hozzá tartozunk, és az ő védelme, és az ő gondoskodása alatt áll. Jelentősége van annak, hogy ő szól hozzám, mert ezzel kapok meg mindent. Jelentősége van annak az életemben, hogy van valaki, akihez mehetek a bűneimmel, és újra megnyugtat engem. Óriási jelentősége van. Ezek Jézusnak ezek a munkálkodásai minket, hogyha ezeket hittel tényleg komolyan vesszük, akkor visznek előre a hitéletnek az útján. Visznek előre a megszentelődés útján. Visznek előre a szolgálat útján. Nem csak egyénileg, hanem gyülekezetben is, testvérek. Gyülekezettel kapcsolatban nagyon fontos dolog az, hogy nem csak egyénileg a királyunk, a főpapunk és a prófétánk, hanem gyülekezetileg is. Most tanuljatok és tanuljunk közösségbe gondolkozni. Nem is csak most a mi újszegedi közösségünkbe, ebbe is, hanem egy még tágabb közösségbe, az egész egyházának, ami a földön volt, van és lesz. Az egész eklézia militánsnak, az egész harcoló egyháznak a prófétája, királya és papja. De ebbe az egész egyházba mi is benne vagyunk. És mint gyülekezet is jövünk hozzá. Szólj hozzánk, Krisztusunk. Bocsáss meg nekünk, Krisztusunk. Vezess minket, Krisztusunk. Uralda a gyülekezetünket, Krisztusunk. És hozzátartozik a szívünkhöz is, de az egész gyülekezetnek az életéhez is az, ami a mennybe menetel ünnepén akkor és ott megjelent. Ez pedig az imádat. Ugye mit csinálnak ezek az apostolok, amikor fölmegy tőlük a Krisztus? Azt olvassuk az evangéliumban, imádták őt. Itt tér vissza Jézus az Isten dicsőségébe. Nem egy esőfelhő fogta előt a tanítványok szem előtt, meg nem egy szépen úszkáló bárányfelhő, hanem az a felhő az Istennek a dicsőségét szimbolizálja, ahol az van, ott Isten van. A Sínai hegyen, amikor megjelent a felhő, akkor ott Isten jelent meg, az Istennek a ruhája volt az. Jézus bement az Isten dicsőségébe, és ezért a földiek megértették ezt, és elkezdték imádni őt. Mert oda senki nem mehet be, hanem Isten. Jézus az Isten, a Isten fia, akinek mondta magát. Bement az Isten dicsőségébe, és imádattal tartozunk neki, testvérek. Ez hozzátartozik a mennybe menetel ünnepéhez ma is, hogy imádjuk ezt a Krisztust. Nem csak a mennyeiek imádják, mi is imádjuk, sőt, együtt imádjuk a mennyei egyházzal ezt a Krisztust. Aki meghalt, feltámadott, és aki most a királyok királya és az urak ura, a mi fő prófétánk és főpapunk a mennyei szentélyben. Őt imádjuk. És nem csak imádjuk, hanem epekedve várjuk vissza. Talán még ennyit mondanék, mert ezt a váradalmat, ezt táplálta az a két fényes angyal, aki megjelent ott az olajfák hegyén. Azt mondták, ahogy láttátok elmenni, úgy látjátok majd visszajönni. Ez, testvérek, számunkra kulcsfontosságú. Jézus elment, ők látták az ő szemeik, mi nem láttuk, mi csak az ő szemeik által látjuk, hitünk szemeivel, de majd minden szem meglátja őt, azt mondja Jézus. Meglátjátok az embernek fiát eljönni az ég felhőivel, mondja a kihallgatásakor. Meglátjátok az embernek fiát az ég felhőibe jönni. Az ég felhőibe ment el, és az ég felhőibe jön vissza, az Isten dicsőségéből fog kilépni, és meg fogja minden szem látni, és akkor mindenkinek a lelki szemei előtt megvilágosodik, hogy ő nem egy próféta, meg nem egy király, meg nem egy nem tudom kicsoda, hanem ő az egyetlen. És akkor minden tért meghajol előtte, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És akkor pedig meg fogja tartani az ítéletet. Lesz utolsó ítélet. A királynak az egyik funkciója a bírói funkció. És Jézus ítélni fog, mint bíró. És igazságosan fog ítélni mindenki fölött. És aki ő benne hitt, az üdvözül, és aki pedig nem hitt, az elkárhozik. és aki pedig üdvözülni fog, annak teremt egy új eget és új földet. Mert ez a tulajdonképpeni végcélja az Isten gondolatainak, és az Isten nagy terveinek, hogy azt a világ mindenséget, amit ő olyan szépnek teremtett, a vele való közösségbe, emberestől, állatostól, növényestől, bolygóstól, mindenestől, csillagostól, hogy ezt az egészet, amit a sátán kitépett a kezéből, és elbitorolt tőle Ádám és Éva révén, ezt az egészet visszaszerzi Krisztus által magának. És új eget és új földet alkot, melynek vége nem lesz soha. És akkor valóra válik az, hogy égi látássá lesz a hitünk, így mondja az egyik énekünk, látássá lesz a hitünk. Most látásban jár, most hitben járunk, de akkor látni fogjuk. Meg fogjuk látni a mi szemeinkkel is az Úr Jézust. És örülni fog a szívünk. Így mondta még a búcsú beszédeiben, ez is egy olyan szép. Most szomorkodtok, meg kell lennie, de majd örülni fog a ti szívetek, amikor újra megláttok engem. És az a nagy nap lesz, amikor ő vissza fog jönni. Csodálatos ez, testvéreim, a számomra, a számotokra is, hogy egy ilyen kilátásunk van, egy ilyen reménységünk van. Visszagondolunk arra Jeruzsálem melletti napra, és aztán onnan átszállnak a gondolataink, és hirtelen nem a múltba vagyunk, hanem a jövőre tekintünk, és egy csodálatos reménység ragyog előttünk, amikor látjuk őt újra, és együtt lehetünk vele az Isten országában. Nos, Sloterdijktól indultam, aki azt mondta, hogy a menny, ez poszttörténelmi fázisba lépett, hát nem lépett poszttörténelmi fázisba. Jézus ott van a mennyben, és onnan fog visszatérni Isten dicsőségéből, hogy ítéljen élőket és holtakat, és újjáteremtse ezt a világot. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy leborulhatunk most is előtted. Olyan csodálatos a te mennybe meneteled, olyan mély jelentősége van mindnyájunk számára. Már-már kezdjük azt hinni, hogy a kereszten és a húsvét hajnalán elvégeztél mindent, és valóban elvégeztél, de nem vennénk semmi hasznát, hogyha nem mentél volna mennybe, és nem jelentél volna meg az Atya színe előtt mi érettünk. Ha nem lenne tied a főpapi tisztség, ha nem lenne a tied a fő profétai tisztség, ha nem lenne a tied a királyi tisztség, Urunk, akkor mi lenne velünk? Itt árválkodhatnánk, azt se tudnánk, hogy hova lettél. De köszönjük néked, hogy tudjuk, hogy hova lettél, és tudjuk azt is, hogy mit csinálsz. És most is ezekben az órákban, percekben, pillanatokban is ezt teszed. És köszönjük néked, hogy amit te ott teszel, azt most is értünk teszed, a te népedért. Nem csak amikor itt voltál a keresztfán és az üres sírodban, nem csak ott tetted értünk, amit tettél, hanem most is értünk cselekszel. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtted, meghajthatunk fejet, térdet a te színed előtt, Jézusunk. Nem látunk téged, de hisszük, hogy vagy, hisszük, hogy hallasz minket, és hisszük, hogy a mi kis imádságunk is, töredékes emberi gondolataink és szavaink és érzéseink eljutnak oda hozzád. Köszönjük te néked, hogy belekapcsolódhat a mi imádatunk és hódolatunk a mennyei szent angyaloknak és üdvözült szenteknek az imádságába. Köszönjük néked, hogy ők is imádnak téged, és mi is imádhatunk. És áldunk azért, Jézusunk, mert vissza fogsz térni. Egyszer föl fogsz állni arról a tróról, ahol most is aktív vagy. Egyszer föl fogsz állni, és eljössz, és újra mindenki meglát téged. Az is, aki nem hitt benned, az is, aki hitt. Köszönjük néked, hogy mi nem kell féljünk ettől a viszontlátástól, hanem ott lehet bennünk a nagy vágyakozás, a nagy sóvárgás, hogy bárcsak már jönnél, bárcsak már látnánk téged, bárcsak már átélnénk ezt a nagy átváltozást magunkban is, ezt a nagy tökéletesedést ebben a világban is, ami körülöttünk van, és ami terhel minket. Köszönjük, hogy meg fogsz jönni, és köszönjük, hogy nem hagyod, hogy a benned hívő emberek, a téged imádók megszégyenüljenek. Köszönjük néked, hogy mindez nem csak valami önáltatás. Köszönjük, hogy mindez nem csak valami emberi önvigasztalás. Köszönjük néked, hogy a te igéd az, ami elér most is bennünket. áldott Krisztusunk. Köszönjük, hogy leborulva imádhatunk téged. Segíts, hogy keressük a te akaratodat, kövessük azt. Királyként hadd boruljunk eléd újra és újra. Főpapunként hadd jöjjünk eléd a bűneinkkel újra és újra. És főprófétánként hadd kérdezzünk téged, és hadd várjuk a te áldott szavadat újra és újra itt a közösségbe, de egyéni csöndességeinkbe is. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket a te nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek dicsősége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be szívünket, és az ő békessége és áldása legyen mindenkor mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem azt, hogy legközelebb pénteken lesz imaóránk, szeretettel várunk mindenkit, kisifi is lesz aznap még, meg énekkar is lesz, és aztán legközelebb, ha Isten segít minket, vasárnap találkozunk. Jövő hét pünkösdi előkészítőink lesznek, és a hétvége pünkösd ünnepe lesz, készüljetek ezekre az alkalmakra is örömmel. Végezetül pedig a 359. énekünket énekeljük, válaszolva az Isten igéjére. 359, mindegyik versével énekeljük. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.
Áldás békesség!